hallgatóság. A PNR a definíció nyomán egyre gyakrabban tárgyal a kollektív emlékezés, illetve emlékezett helyek kifejezése. Egyik fontos érdemen, hogy aláhúzzák a hagyomány és a történelmi identitás formáló szerepét. Az emlékezett helyei olyan hagyományokat őriznek meg, amelyek már nem kapcsolódnak közvetlenül a jelenhez, de építőkövei a kollektív emlékezetnek, amely viszont az identitás megteremtésének egyik összetevője. Nora nemzetekre szabott modelljét családi méretre fordítva és működőképesnek találjuk, hiszen kisebb közösségek esetén ugyanúgy elengedhetetlenek az önazonosság megteremtésének és megtartásának eszközei. Abban az esetben pedig, ha egy családnak szükségessé válik ugyan történeti reprezentálása, de nem állnak rendelkezésre, sem a megélt emlékezetből kiemelhető darabok, sem a hagyomány, létrehozhatja a maga mítoszát, ugyanúgyan a 17. században a magyar fiúi családok is megteremtették a maguk régebbi személyi történetét. A genealógiák nemzetségkönyvek történetére, a példája a funkcióiról az elmúlt másfél évtized bőséges szakirodalmat nyújt. Közismert mind a 16. 17. századi genealógiák birtok és öröklési ügyekben játszott fontos szerepe, mint reprezentációs funkcióik. A leggyakrabban példaként említett genealógiák az Eszterházi családhoz kapcsolódnak, amelyek tervezetét, előzményét is ismerjük, és tudjuk, hogy az emberfajban legtöbbször bemutatott árbor genealógikát, valamint a trofeumot egy Eszterházi Miklós Nádor számára készített 1200-ig visszavezetett családba, illetve Eszterházi Pál tudós munkája, idézőjelesen tudós munkája előzte meg. Újabban érintették már a Kohl családtörténet történettudományban való szerepét, azt azonban nem tudjuk, hogy ezt a családtörténetet hogyan mutatják be a fiúi reprezentáció egyik legfontosabb műfajában, a halotti beszédekben. 1800-ig bezáróan egyelőre összesen 27 darab olyan katolikus prédikációról van tudomásunk, amelyek biztosan az Eszterháziak létisztességeihez kapcsolódóan jelentek meg magyar, latin és majd német nyelven. Többen valamennyi Eszterházi Miklós temetése 1645-ben és Eszterházi Károly halotti pompája között 1599 között helyezhető el. Ez a csokor azért is lehet érdekes, mert nem ismerünk más olyan magyarországi főúri családot, amelyen körülbelül ilyen nagy számú halotti beszéd maradt volna fenn. A következőben nem térek ki a halotti beszédekre, főúri temetési pompákra vonatkozó, már közismert megállapításokra, sem a család nem ismert valódi történetére, csupán a beszédek családtörténetet bemutató részéről szeretnék egy átfogó képet adni. A prédikációs gyakorlatban a származás leírása az elmúlt laudációjához kapcsolódik, ami mind a katolikus, mind a protestáns beszédek esetében utás kérdésnek számított. Az Eszterháziak méltatásaiban többször találkozunk a beszédírójának mentségére szolgáló következő két részlettel. Az első egyik a Fortescue Corticus Motto, a másik a család és Abraham nemzetségek között párhuzamot teremtő bibliai intizáció. Az előbbi forrását egyik prédikáció sem, tehát a Fortescue Corticus forrását egyik prédikáció sem említi, eredete mégis figyelembe méltó, ugyanis Horáciusnak abból az utájából származik, amelynek gondolata rokon a 18. század legvégéig mindegyik Eszterházi halotti beszéd ideájában, sőt általánosan a korfőri temetési beszédeivel is. Szerint nem elég, ha valaki nemes ősöktől származik, illetében meg is kell szolgálni a származását. Ez az elképzelés független a prédikáció célkitűzéseitől, a prédikáció stílus változásától, Eszterházi Károly 1799-es előtemetéséig mindegyik beszédben tudható. Első alkalommal a bezekényi hősök 1652-es temetésén szerepelt, a magyar nyelvű beszédben jelent meg, amely először említi egyben a család történetét is. Hoffmann Pál magyarázatában Eszterházi László ősei miatt választotta magának lélegű jelű szimbólumul a Fortescue Antu Fortibus Mottót, de a mondat többes száma ellenére végül egyetlen ősről hallunk. A prédikáról megkerüli a felsorolás feladatát, ami a családtörténettel kapcsolatos mai ismereteink alapján meglehetősen zavarba rejtő feladat lett volna. Mintha a szűkös időkeret miatt nem szeretné bemutatni a megszámlálhatatlan ősöket, nagy familiáinak sok számos régi ősiről, hogy ne szóljon, apai ágon csupán László édesapját, Eszterházi Miklós említi. Precízen felsorolja a családfája a virágzó ágai. Emellett a figyelembe méltó módon többször érdemesíti az elhunyt édesanyjának családját. A női ág egy fontos szerepével az 1762-ben megjelent beszédben találkozunk még újra. Eszterházy Pál Nádor haláláig bezáróan, az ezen a temetésen elhangzott két beszéden kívül még hármat ismerünk, de ezek közül csupán egy alkalommal hallhattak a jelenlévő gyászolók családtörténeti részleteket. Eszterházy Sándor halotti pompája 1681 és halotti pompája alkalmával. A távolabbi múltra vonatkozóan ez a beszéd sem árul el sokat, de érdemes megjegyezni, hogy itt találkozunk először Eszterházy Pál alakjával, aki a temetés idején már létező Eszterházy Pálféle családfán szerepel először. Kis Imre beszédében emellett figyelembe méltó részlet a nemesség 17. századi nemzet szemléletének felbukkanása. A család tulajdonképpen egy év válik a nemzettel, amikor Eszterházy Sándor végtisztességén a prédikációban elhangzó micsoda nép közül vagy te kérdésre elsőként a magyar nemzet és nép közül vagyok én válasz hangzott el az elhunyt nevében, és ezután a családtörténetet megelőzve elsőként a magyarokat méltatja. A haza nagyjait és tetteit ráadásul olyan kulcserényekkel rajzolja meg, amelyek a 18. századi laudációkban majd a legfőbb családi érdemekként jelennek meg. Vitézség, bölcshadvezérlés, hit, szent élet, Mária tisztelete. Még ha nem is lehetünk teljesen bizonyosak abban, hogy a magyar történetének részletes elbeszélése a beszéd valószínűsíthető kinyomtatójának kifejezett szándéka volt, ebben a részletben húzhatjuk meg a határt a 17. század családtörténetet alig-alig említő prédikációit és a 18. század évszázadokat magasztaló, a hivatalos családtörténetet már forrásként használó beszédei között. Bizonyos értelemben a képzeletbeli határunk sávjánál Eszterházy Pál Nádor, hiszen csak az ő életét követő évtizedekben olvashatjuk a genealógia elemeit évszámokkal, személyekkel és helyszínekkel a végtisztességet kísérő prédikációkban. Az első példa Eszterházy György temetéséhez kapcsolódik 1734-ben. És a család egyházban betöltött szerepét igyekszik hangsúlyozni. Ebben az esetben találkozunk először a forrás megjelölésével. Hazánknak históriájában, mely trofeumnak neveztetik, olvastam. A szerző innen tudja, hogy a família 969-ben plántáltatott az anyaszent egyházban, amikor ezen méltóságos ház elejének húshercegnek fia Estorás köröztöltetett meg, Szent István király atyával, Géza herceggel együtt, Szent Pál apostol nevére. Tehát az első keresztény tagja valahogy a méltóságos nagy hírű nevű familiának Estorás Pál, akinek névválasztása nyilvánvalóan nem volt ok nélküli, hiszen ez a család is olyan oszlopa lett az egyháznak, amilyen Szent Pál volt. A következő történet Padányi bíró Mártoné, aki 1746-os prédikációjában nagy vonalúk volt a forrás hivatkozását tekintve. Históriákban a mi eleink, a mi atyáink beszélették nékünk, hogy a méltóságos Eszterházy tárházban ez az elrejtetett, eltitkoltatott kincs mikor, hol és miképpen találtatott meg. A kincs tudnéli Krisztus, ami a kereszteléssel találtatott meg, megtalálója pedig Eszterházy Pál volt, mert ő volt, aki Szent Istvánnal azonos esztendőben 969-ben tartatott a keresztvízre, amennyire kinyomozhatta ezt a szerző. Padányi bíró Márton család története emellett utal a keresztség előtti első Eszterházy ősökre, akik 744-ben jöttek ki Pannoniából, Szikkiából, a pogánságnak sötét éjjéből, 300.857 emberből álló sereggel. És hogy a család első atya ős volt, akinek egyedül több fia lett, mint a másik hat vezérnek összesen. Természetesen ebben is Isten Ábrahámnak tett ígérete szolgál párhuzamul. Az ősi leszármazás, illetve Eszterházy Pál alakja már a családfákon és a trofeumban is megjelenik, ahogyan 1767-ig bezáróan minden prédikációban. A további ősök felsorolása azonban egyáltalán nem egységes. A táblázatban... elég nehezen látható, ugye? Akkor mondom. A számítógépemben nagyon jónak tűnt. A táblázatban a Padányi beszédében megjelenő személyeket, eseményeket, helyszíneket és évszámokat gyűjtöttem egybe, vagyis csak egy részletét, az első részét, illetve mellette azoknak a prédikációknak a részleteit, amelyek hasonlóan felsorolásszerűen tartalmaznak a család történetére vonatkozó költött információkat. Az 1747-ben megjelent Vida István által írt beszéd pontról pontra azokat az adatokat sorolja, és ugyanabban a sorrendben, amelyek Padányinál feltűnnek, de évszámokat nem közöl. Ez alapján joggal feltételezhetnénk, hogy mindkét esetben a trófeum első és második része volt a forrás. Ugyanakkor a kékmezőben kiemeltek nem szerepelnek az Eszterházi Nemzetség könyvben. Így Vida beszédében Padányi szövegének felhasználására gondolhatunk inkább. Egyrészt, mivel a különbség csak annyi, hogy Vida István nem tünteti fel az évszámokat, amiket Padányi a marginálián jelez, másrészt a Vidánál szereplő kevés plusz elem, amiket sárgával emeltem ki, ezek király uralkodókra vonatkozó információk, tehát ezek megtalálhatók Bonfinnénél vagy István filmjében is. Szövegbe fűzésükkor nem volt szükség a családtörténetre vonatkozó egyéb forrásra. A harmadik oszlopban található prédikációt 1748-ban adták ki. Érdekessége, hogy az elődöket itt nem a leíró történeteken keresztül, hanem az uralkodó által a család egyes tagjainak adományozott okleveleinek citátumain keresztül sorolja fel a szerző Ferences szerzetes. Példaként hoztam Szent László által adományozott oklevél idézetét. Ezek a hamis másolatok egyébként kivétel nélkül megtalálhatók a trófeum harmadik részében. E két típus az Eszterházi hőstörténeteket színező, illetve az oklevél másolatokat felsorakoztató beszédek találkoznak Eszterházi Pál Antal temetése 1762 után megjelent német nyelvű prédikációban. Bár a szakirodalom hajlamos 1750 környékén meghúzni a határt, ami után a trófeumot a korban már nem tekintették hiteles munkának, ez a beszéd is a Szent László által kiállított fiktív oklevél másolatát tartalmazza, amiben nyilvánvalóan a trófeum hatását fedezzük fel. A beszédből érdemes még megemlíteni a családba házasság útján bekerült nők szerepeltetését, amellyel ez és az Eszterházi László felett elmondott beszéd mindenképp egyedülállónak tekinthető a kor halotti prédikációi között. A gondolat gyökere újra csak a trófeumban szerepel, itt is több női őst ábrázoltak, mint férfit. A cél ezzel az lehetett, hogy bemutassák és hangsúlyozzák az eszterháziak régi uralkodók fejedelmek családaival való összefonódását. Annak ellenére, hogy a család nőtagjai feletti prédikációban egyáltalán nem találkoztunk Eszterházi genealógiával, valójában az 1766-ban Kohári Éva, Eszterházi Antal feleségének temetését követően megjelent mű az utolsó, ami még a trófeum címlapját idézi, és a család eredetét még orsőz vezeti vissza. Érdekes kérdésként maradt Eszterházi Pál családi reprezentációja, illetve a beszéd, az ő felett elmondott halotti beszédben megjelenő családi reprezentáció. Ugyanis az ő temetését követően megjelent három beszéd közül csak a magyar nyelvű említi a családot, de ez sem részletesebben, mint amit az azt megelőző laudációkban tapasztaltunk. Az egyik lehetséges magyarázatot a végrendelet erre vonatkozó utasítása adta volna, ebben azonban nem találtam ilyen jellegű instrukciót. Feltételezhető az is, hogy az elhunyt még életében rendelkezett a család a szöveges megjelenítéséről, de egy lehetséges megoldás sugall az is a visszatérő Nora emlékezetei definíciójához, vagy annak éppen megfordításához. Azaz, hogyha az emlékezet még élő, nincs szükség az emlékezet helyre. És ebben az esetben tovább is megyünk ennél, hiszen a családtörténet fiktív esemény lánca. Ha a trófeumot egy családi emlékezet helynek tekintjük, érthető, hogy nem tölthette be funkcióját teljesen addig, amíg a kortársak emlékezete a közelmúltra vonatkozóan élt. Márpedig Eszterházi Pál halálakor emlékezhettek még a botrányra és a vádakra, amely édesapja hirtelen felemelkedését és házasságát követte. A trófeum minden esetre láthatóan csak a második generációt követően vált, a család szűkebb körében is elhangzó szövegek forrásává. Az eszterháziakhoz kapcsolódó halotti beszédekről összességében megállapítható, hogy a családtörténet tekintetében nem beszélhetünk szabályszerű közös jegyekről. És attól eltekintve, hogy bizonyos motívumok több szövegben előfordulnak, a szövegek között nem találunk szabályszerű rokon szerkesztési elveket. Az ősök sora kiválasztása nem függ attól, hogy az elhunyt a család melyik ágához tartozott, milyen hivatalt viselt, világi vagy egyházi személy volt-e. A választás egyelőre esetlegesnek tűnik. Az Eszterházy Pál 1713-as temetését követő beszédek csoportjánál továbbá hangsúlyosnak tűnik a trofeum forrás használata, ugyanakkor helyenként a szerző kiegészítik ezt Bonfinitól és Istvánfitól ismert részletekkel. Emellett elsősorban, bár ezeket a műveket gyakran csak a családi reprezentációs szándéknak alávetett műfajként vizsgálják, a szerzők személyével is számolnunk kell, akik olvashatták és a példák szerint használták is elődeik vagy kortársuk laudációit. A címelemelemek szimbólumokként való megjelenítésének összevetése minden esetre feltehetően további összefüggésekhez fog vezetni. Köszönöm.